Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szegedi Katalin, az egyik legismertebb magyarországi illusztrátorral beszélget, Molnár Krisztina. A napokban 55. születésnapját ünneplő budapesti képzőművész nevével több tucat könyvben találkozhattunk. Markáns stílusa rögtön felismerhetővé teszi a rajzait, bár folyamatosan keresi az új kifejezési formákat. Magyar könyvkiadókon kívül amerikai, görög, német és dél-koreai kiadók felkérésére is dolgozik, ezek rangos nemzetközi elismeréseket hoztak számára. Amikor Szegedi Katalin egykor elkezdte pályafutását, sokszor a könyvek borítójára csak az író neve került fel, a rajzolójé nem. Talán az ő intenzív munkájának és külföldi elismerésének is köszönhető, hogy ma már a legtöbb magyar kiadó is gondosan megválogatja az illusztrátorokat, főleg, ha gyermekeknek adnak ki könyveket. Hallgassuk meg Molnár Krisztina beszélgetését Szegedi Katalinnal.
Azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt állítom, hogy Szegedi Katalin az illusztrátorok között egy igazi sztár, hiszen nagyon sok kötetet illusztrált, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is számos díjat kapott, elismerést. Hogyan viszonyul ehhez?
Ezzel én egyáltalán nem szoktam foglalkozni. Nekem az a lényeg, hogy mindig legyen munkám, és szeressem azt, amit csinálok. Egyébként csak olyan műveket szoktam elvállalni, amiket én irodalmi értékűnek gondolok. Az előbb mondtam, hogy nekem az a fontos, hogy lehessen dolgoznom, tehát legyen munkám. Ez azért nem mindig volt így, annak ellenére, hogy az előbb elhangzott, hogy milyen sikeres vagyok, vagy nem tudom. Ugyan nem vagyok már fiatal, de még élénken emlékszem arra az időre, amikor próbáltam elindulni a pályán, és ez mindenkinek nagyon nehéz. Ez nekem is nagyon nehéz volt, egy csomó visszautasításba ütköztem akkoriban. Magyarországon egyáltalán nem akarták elfogadni azt a stílust, amelyet én akkor képviseltem, amit egyébként most is. Akkor még Magyarországon egy ilyen nagyon gicses műfaj uralkodott. Azt szerették volna a kiadók, hogyha én munkát akarok kapni, akkor feleljek meg ennek a gicses elvárásnak. Én azt nem szerettem volna, úgyhogy nem álltam be ebbe a sorba. Akik érdeklődnek a gyermekkönyv szakma iránt, tudják, hogy Bolognában, Olaszországban van egy nagy nemzetközi gyermekkönyv vásár és kiállítás, ami a gyerekkönyves szakmának a kánaánja. Hát nekem is úgy indult el a pályám, hogy kimentünk a férjemmel ide Bolognába, és először külföldi kiadók megkeresésére sikerült munkát kapnom. Nagyon hálás vagyok azóta is nekik. Először egy görög kiadó tisztelt meg a bizalmával, majd egy német, amerikai, aztán dél-koreai, és már nem is tudom, hogy miféle kiadóknak dolgoztam. És én nagyon örültem annak, hogy kaptam munkát, de igazából akkor éreztem volna magam boldognak, hogyha magyar nyelven jelenhet meg a könyv, amit illusztráltam. És érdekes módon egy olyan könyvvel tört meg a jég, hogy mégiscsak elfogadtak engem illusztrátornak a magyar kiadók, amely könyvet magam írtam. Ez úgy alakult, hogy a Bolognában, amit említettem ezen a bizonyos vásáron, az illusztrátorok oda mennek a kiadókhoz, megmutogatják a portfóliójukat, és próbálják meggyőzni a kiadókat, hogy adjanak meg bízásokat. És nagyon sok nyugat-európai kiadó azt mondta, hogy nekik tetszik, amit csinálok, de ők olyan módon dolgoznak, hogy szeretik, az illusztrátor maga hozza a szöveget. Nálunk ez még nagyon új dolog volt, tehát Magyarországon ez nem volt egy ilyen bevált dolog egyáltalán, úgyhogy kicsit furcsán is gondoltam én erre a dologra, de azt gondoltam, hogy hát ha ez kell, hát akkor próbáljuk meg. És akkor írtam meg az Álom cirkusz című könyvemet, ami egy nagyon-nagyon érdekes tevékenység volt, tehát, hogy most első ízben, úgymond íróként is kipróbáltam magam, és élveztem. Szórakoztató volt. Egy nagyon-nagyon jó dolog az, amikor egy kézben van tartva, mert egymást erősíti az írott mű és az illusztrált mű, de ugyanakkor mindig is ambivalens érzésekkel viseltettem ez iránt, mert nagyon-nagyon a professzionizmus Jézus híve vagyok. És annak ellenére, hogy már 4 ilyen saját munkám megjelent, aminek a szövegét is én jegyzem, egyáltalán nem tartom magam írónak. Pontosan amiatt, mert hogy én az egyetemen iparművészetére jártam, azt úgy hívják ma, hogy MOME, ezt az egyetemet, és hát vizuális művészként végeztem, ebből van a diplomám, úgy érzem, hogy ez a fajta profizmus az, amit az ember az egyetemen tanul, és az írást azt nem tanultam soha. Ez a bizonyos álomcirkusz, amikor megszületett a kézirat is, meg az összes illusztráció, megcsináltam az egészet egy könyvmaketben, és akkor újra így próbáltam meg kiadót találni. Persze, hogy először egy magyar kiadóhoz vittem, és hát itt is elutasításba ütköztem, majd pedig akkor visszavittem a kéziratot ahhoz a német kiadóhoz, aki eredendően javasolta ezt a dolgot, hogy írjak, és akkor ők kiadták egy görög kiadóval köröltve. És érdekes, amikor már megjelent a külföldi kiadás, és visszavittem ugyanahhoz a magyar kiadóhoz, akkor már érdemesnek ítélte arra, hogy ők is kiadják. És ennek a könyvnek köszönhetem, hogy így elindult a pályám.
Említette ugye, hogy az iparművészeti főiskolán végzett, eredetileg azonban nem könyvillusztrátor akart lenni. Milyen szándékkal ment annak idején felvételizni?
Hát visszakanyarodva a gyerekkoromra, mindig is illusztrátor szerettem volna lenni, annak ellenére, hogy ezt a szót nem tudtam, ugye, hogy ezt így hívják, de mindig is elvarázsoltak a gyönyörű mesekönyvek, és ábrándoztam arról, hogy milyen jó lenne. Aztán cseperedvén megismerkedtem az animációs műfajjal, és akkor egy kicsit elkanyarodtam, és arról ábrándoztam, hogy de jó lenne rajzfilmrendezőnek lenni, és ezért mentem az iparra. Mert ott hazitáltam az egyetem választásnál, hogy a képzőművészeti vagy az iparművészeti egyetemre menjek-e, és akkor így kerültem az iparra, hogy az animáció miatt választottam ezt az egyetemet, majd pedig pehemre abban az évben nem indult az animáció szak. És amikor ez kiderült, akkor én nagyon egyetlen egy napig borzasztó sors üldözőtnek éreztem magam, hogy hát milyen szomorú ez, hogy nem indult, aztán nagyon gyorsan túltettem magam rajta, és hát abszolút hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult, mert most már sokkal jobban szeretem ezt az egész tevékenységet, amit csinálok. Sokkal jobban magaménak érzem az illusztrálást, mert itt az ember, amit csinál, az mind az ő saját felelőssége, az animációs műfaj pedig egy hatalmas csapatmunka, annak is megvan a szépsége, de ott mindenki kicsi szorgalmas hangyaként teszi bele abban a nagy egészből a munkáját, ami aztán egy nagy filmként kijön.
Mondta az elején, hogy csak olyan műveket illusztrál, aminek irodalmi értéke van. Hogyan dönti el, hogy mit vállal, és hogyan áll neki a munkának, amikor egy ilyen megrendelést kap?
Nem szeretném, hogyha ez ilyen nagyon nagyképűen hangzana, de az az igazság, hogyha amikor kapok egy kéziratot, és elolvasom az első 5 mondatát, hát körülbelül már abból meg tudom ítélni, hogy érdemes-e. Meg tudom ítélni, hogyha olyan modoros vagy gicses, hát akkor nem is olvasom tovább, szó sincs arról, hogy elvállaljam. Azonban, hogyha olyan értékes művet kapok, aminek már tényleg az első mondata olyan súlyokat képvisel, akkor azt rögtön tudom, hogy itt egy értékes művel állok szemben, és egy olyan íróember írta, aki szintén megtiszteli a gyerekeket azzal, hogy tudása legjavát adja, és tényleg azt gondolom, hogy ezek nagyon időálló alkotások, és egyébként hozzá kell tennem, hogy ehhez egyáltalán nem szükséges az, hogy világhírű, ismert író legyen ez a bizonyos író, mert 2 is előfordult már, hogy mondhatni ismeretlen nevű emberektől kaptam olyan kéziratot, hogy szerelem volt első látásra, és tényleg nagyon-nagyon nívós kéziratokkal ajándékozott meg ez a 2 szerző, meg is nevezem őket, mert megértemlik. Érdekes módon mind a ketten dramaturgok, tehát nem kimondottan gyermekkönyv szerzők, hanem bábszínházi dramaturgok mind a ketten, ez véletlenül adódott így. Az egyikük G100 Ilona, a másikük pedig egy fiatal lány, őt pedig úgy hívják, hogy Gimesi Dóra, és mind a ketten tényleg gyönyörűen írnak. Akit még nagyon sokszor emlegetek, és teljesen abszolút szívem csücske író, kortárs magyar író, biztos mindenki ismeri, Boldizsár Ildikó, akinek tényleg csukott szemmel elvállalom a bármit, amit küld nekem, mert ő benne egyszerűen nem lehet csalódni. Amikor pedig megkapom és elvállalom a kéziratot, hát akkor mindig persze elolvasom nem egyszer, nem kétszer, hanem 100-szor. És ugye minden egyes olvasás az másfajta munkafázist okoz az emberben. Az első olvasás az még az olvasónak a kíváncsisága, míg a második is, meg a harmadik is, mert azért mindig föl lehet fedezni az újabb rétegeket. A mit tudom én, 50. hobbik, az meg már egy nagyon koncentrált olvasás, amikor már összevetem a rajzaimmal, hogy nehogy hiba csúszom bele, nehogy véletlenül tárgyi tévedést rakjak bele, mert a gyerekek azt iszonyatosan szigorúan számon kérik, hogy mi rajzoltam én piros cipőt, mikor oda a zöld cipő van írva. És lehet, hogy az ember elsikkad ezek fölött, az apró részletek fölött, na de ez az, amit nem szabad. Úgy szoktam feldolgozni a kéziratokat, különbözőképpen működöm egyébként abban az esetben, hogyha egy rövid terjedelmű képeskönyvről van szó, vagy hogyha egy nagy terjedelmű, akár antológiáról, vagy pedig egy nagy regényről van szó. Kezdem az utóbbival, hogyha nagy lélegzetű szöveganyaggal dolgozom, akkor nem szoktam vázlatozni. Soha. Mert egy nagy lélegzetű szöveg megenged egy bizonyos szabadságot, és jobban el is férnek az illusztrációk egy nagyobb terjedelmű szövegben. A másik esetben, amikor egy képeskönyvet alkotok, akkor aztán olyan szigorúan megtervezem, hogy lépésről lépésre felosztom dramaturgiailag a művet. Először a própici kis storyboardot készítek, nagyon kis hevenyészet vázlatokkal. Utána ezeket a vázlatokat kicsit jobban átgondolom, és végül az egészből csinálok egy makettet, amiben a tele rakosgatom a nagyon-nagyon szigorúan megtervezett vázlatokat a jelenetekkel. És akkor ez után megyek szépen sorban az illusztrációkon, és dolgozom ki őket. Erre azért van szükség, mert mondjuk egy képeskönyv esetében ugyanaz a szereplő, sok esetben ugyanaz a helyszín is. Úgy kell feldolgozni, hogy egyrészt ne legyen unalmas ugyanannak a szereplőnek az egymás utánisága, ne okozzon unalmat. Ehhez egyfajta olyan kicsit filmes látásmóddal kell megközelíteni, hogy változatos kameraállásokban kellene a rajzokat bemutatni, akár nagy totálokkal és közeli képekkel váltakozva, hogy minél izgalmasabb legyen a képek egymás utániságának a ritmusa.
Mi az, amit fontosnak tart Szegedi Katalin? Illusztrátor, mikor elkészül egy ilyen rajz, vagy akár egy sorozat, ugye egy képeskönyv, milyen kell legyen az az illusztráció?
Hát először is szeretném leszögezni, hogy olyat nem szeretnék deklarálni, hogy milyen a jó illusztráció, mert a jó illusztráció nagyon sok fajta lehet, meg a rossz is természetesen, és ennek nincsen egy definíciója, mert nem a stílus, nem a technika határozza meg. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy igazán professzionális legyen az az alkotás, ami készül. És ezen belül ezerfajta vagy milliófajta stílusban lehet alkotni, és ez mindegyik lehet jó. Hadd mondjak konkrét személyeket. Én sajnos csak főleg a Magyarországon jelenleg alkotó illusztrátorokat ismerem, de hogy például nekem az egyik nagyon-nagyon szívbéli kedvencem Rófusz Kinga, aki ilyen nagyon-nagyon lírai, festői módon alkot, tényleg csodálatos. Ugyanúgy fantasztikusan tisztelem és becsülöm egyik fiatal férfi kollégánkat, akit úgy hívnak, hogy Kárpáti Tibor. Az ő stílusa gyakorlatilag pont-pont Veszőcske, de ő olyan zseniális módon egyszerűsíti le a témát, ami egy nagyon nehéz műfaj egyébként, pontosan kiragadni a figurának, meg a jelenetnek azt a jellegzetességét, tényleg, még egyszer mondom, pont-pont Veszőcske stílusban, hogy zseniális. Tehát olyan módon van absztrahálva, amihez egyébként nagyon kell tudni rajzolnia. És akkor itt jön a következő nagyon fontos veszőparipám. Egy illusztrátornak nagyon-nagyon jól kell tudni rajzolni. El kell sajátítani bizonyos szigorú stúdiumokat. Ezt nem lehet átugrani. Akkor is, hogyha bármilyen módon átírod a figurát, vagy absztrahálod, vagy eltérsz a valóságtól, akkor is tökéletesen kell tudni azt a dolgot, először is le kell tudnod teljesen naturálisan rajzolni, és abból leegyszerűsítve kell azokat a lépcsőfokokat meghatározni, hogy mi az, ami a leginkább kifejező. Egy jó illusztrációnak szerintem tényleg nagyon-nagyon kifejezőnek kell lenni. Az érzelmekre kell, hogy tudjon hatni. Még akkor is, hogyha a mese főszereplője egy darab krumpli, azonnal krumplin látszódjon, hogy ez most éppen szomorú, vagy éppen kicsattanó kedvében van. Hát ezt nem tudom verbálisan megfogalmazni, hogy ezt milyen eszközökkel lehet elérni, de ez például egy fontos. Aztán szakemberek szoktak vitatkozni azon, hogy egyáltalán kell-e illusztráció a gyerekkönyvbe, vagy nem kell. Van, aki azt mondja, hogy ez gátolja a gyerekek fantáziáját, mások azt mondják, hogy igenis kell, mert hogy a mai világban nem áll meg egy könyv csupán szöveges oldalakkal. Nem hazabeszélek, tehát nem azért mondom, hogy én is ezt az oldalt vallom, hogy természetes, hogy kell. Nem csak azért, mert annyira felturbózott vizuális világban élnek a gyerekek, hogy esélye nincsen egy olyan könyvnek, amiben csak fekete-fehér betűk vannak, hanem azért is, mert kell az, hogy valami egy kicsit megtámogassa a fantáziáját. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ez a megjelenő illusztráció az ne rágja a szájába, ne csinálja meg helyette a fantáziáját, ne adja a készterméket, hanem hagyjon neki lehetőséget arra, hogy bizony ő tovább gondolja. A jó illusztráció kezdjen el valamit, indítson el valamit, esetleg határozzon meg valamilyen környezetet, vagy egy kort, amiben játszódik, bármi lehet, és utána egy kicsit vonuljon vissza, és hagyja, hogy az olvasó fantáziája megérlelje azt a képi világot, azt a belső mozit, amire mindenkinek szüksége van.
Összeszámolt a Szegedi Katalin, hogy már hány könyvet illusztrált eddig?
Nem számoltam össze, mert nagyon sokat, tehát biztos, hogy súrolja a százas határ, de van egy csomó olyan könyvem, amit egyszerűen nem tekintek, mert hogy annyira kezdetlegesek voltak azok még, voltak olyanok, amiben tényleg csak ilyen fekete-fehér kis firkákat kellett, hát tényleg azt nem tekintem, azokat tekintem igazán a könyveimnek, amik nagyon komolyan illusztrált könyvek. Most nem tudok számot mondani, de sok, tehát biztos, hogy már 40 fölött van, vagy ilyesmi, de nem, egyáltalán nem vagyok a számok embere.
Van-e legkedvesebb könyve ezek közül?
Igen, minden szentnek maga felé hajlik a keze, és nyilván a legkedvesebbek között van az a néhány, amit én magam írtam is, de nem mindegyik ezek közül, tehát a sajátjaim közül a legkedvesebb a Lenka és a Palkó, ami egy könyvpár, és aztán még van a Kocsonya királyfi című könyv, ezeket szeretem nagyon a sajátjaim közül. Egész más szempont miatt nagyon szerettem Boldizsár Ildikónak a mesekönyvét, aminek az a címe, hogy Boszorkányos mesék, illetve most az aktuális kedvencem, Gimesi Dórának a műve, az a címe, hogy a Macska herceg 9. élete, és ez egy akkora élmény volt ezt a művet elolvasnom, illusztrálnom, és újra elolvasnom, hogy régen volt élményem egy ilyen irodalmi élményben komolyan. Ezek a kedvenceim.
Nagyon sok illusztrátor már digitálisan dolgozik. Hogyan viszonyul ehhez Szegedi Katalin? Úgy látom, hogy akkor is, ha kollást is használ, és különböző módon gazdagítja a rajzait, azért nem kezdett el számítógépen rajzolni.
Hát egyrészt én nagyon szeretem a kézzel alkotott dolgokat, amikor látom, hogy a festékrétegek hogyan épülnek egymásra. Ezen kívül említette a kollást, ezt is nagyon szeretem. Szeretek az anyaggal játszani, és szeretem, amikor mindez megjelenik a képen, érdekes dimenziókat adva egymásnak. Ugyanakkor egyáltalán nem zárkozom el olvasóként vagy nézőként a jó számítógépes grafikától. Manapság egyébként a sokkal inkább nagyobb létszámú a számítógépes grafikával illusztrált könyvek száma, mint a hagyományos eljárással készült illusztrációk. Én egy kicsit idegenkedem ettől a világtól, mert hogy egyrészt én másmilyen habitus vagyok, de láttam ebben a műfajban egy csomó olyat, ami nekem nagyon tetszik. Rá is csodálkoztam, hogy jé, számítógéppel készült, és mégis milyen gazdag felületeket sikerült. Nekem azt tetszik, amikor a számítógépes grafikán is nem ilyen megúszós, hogy csak így ki van töltve pénttel, vagy nem tudom, hanem ott is az alkotó veszi a fáradtságot, és a beszkennelt felületeket rakja egymásra, mert attól lesz olyan művészi hatás nekem. Most az, hogy én nem használok számítógépet, ez nem csak azért van, mert nekem ez az ilyen elhatározásom, hogy én maradok ennél a hagyományos műfajnál, hanem azért is, mert bevallom, én ehhez nem értek. Szeretnék hozzáérteni, de sajnos nekem ez kimaradt az életemből.
Van-e olyan, mondjuk akár külföldi illusztrátor, vagy pont képzőművész, akár a művészettörténetből, akit úgy gondol, hogy mestere, vagy aki nagy hatással volt a munkásságára?
Mesteremnek nem vallanék senkit közülük, azért, mert bár van nagyon sok ember, akinek nagyon csodálom a művészetét, de igyekszem nem nagyon elmélyedni benne, mert nem szeretném, ha hatna rám. De azért hadd említsek meg néhány embert, akik, hát a kortársak közül, akik nekem nagyon-nagyon csodálatos alkotók. Legelső sorban is egy francia fiatal illusztrátor, úgy hívják, hogy Rebecca Dautre, aztán egy osztrák hölgy, Lisbeth Zwerger, Maurizio Quarello, olasz művész, és még nagyon sok mindenki. Sőt, olyan emberek is vannak, akiket így az interneten néha-néha véletlenül beletrafálok olyan emberekbe, akiket még nem is hallottam a nevükről, és még nem is láttam a grafikáikat, és így rácsodálkozom, hogy mennyi tehetség van a világban. És ez csodálatos. És ilyenkor az embernek így, nagyon elmegy az önbizalma, hogy hol vagyunk mi. De hát aztán végül is sokféle alkotónak kell lenni, és az a jó, hogyha minél több, és minél több fajta stílus képviselteti magát, mert minden olvasó más és más, és mindenkinek más tetszik.
Most már a kiadók is egyre tudatosabban keresnek illusztrátort. Próbálják azért egy kicsit, főleg a gyerekkönyveknél a hangsúlyt a rajzolóra is helyezni. helyezni, nem csak az íróra. Érződik-e egyfajta váltás mondjuk ezen a téren? És maga az olvasó hogy fogja ezt fel?
Mindenképpen egy pozitív változás van ezen a téren. Jó pár évvel ezelőtt tényleg az volt, hogy fontos az író, és akkor rajzolta valaki, tök mindegy. Ezt mutatja az is, hogy hiába vagy képes könyv, de mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, még csak az író nevét írták föl a könyvborítóra. Az illusztrátor az nem számított. Aztán egyre inkább rájöttek a kiadók, hogy igenis fontos az illusztrátor, sőt, képes könyv esetében hadd ne mondjam, hogy fontosabb, mert tényleg a képes könyv az, mit tudom, 80% kép, és van néhány mondat szöveg hozzá, tehát természetes, azt most nem degradálni akarom az írói munkát egy képes könyvben, mert azt a 3 mondatot azt úgy kell megfogalmazni, hogy az üssön, de természetesen nagyon fontos az illusztráció szerepe a gyerekkönyvben. Hát olyannyira, hogy hát nagyon sok esetben akár az is előfordul, hogy az illusztráció adja el a könyvet, mert gondoljunk bele, hogy a könyvesboltban arra az olvasónak nincsen lehetőség, hogy végigolvassa a mesekönyvet, végiglapozza az illusztrációkat, és ha tetszik, beteszi a kosarába, és megveszi. Tehát ez egy borzasztó nagy felelősség, és természetes, hogy meg kell adni ezt a lehetőséget az illusztrátornak, hogy ő megmutathassa magát. Éppen ezért egy kicsit visszacsatolok az elején elhangzottakhoz, hogy én mindig tényleg csak olyan művet vállalok el, ami jó, és ami időtálló és értéket teremt, mert azt nagyon nagy becsapásnak érzem, hogyha éppen ezen oknál fogva az olvasó kinyitja a könyvesboltban a könyvet, és látja, hogy milyen szép illusztrációk vannak benne, és megveszi, és otthon kezdi el olvasni a gyerekének, és hát azzal szembesül, hogy át kell ugrálni a mondatokat, meg újra kell fogalmaznia, mert ezt azért mégsem mondhatja, tehát ez borzasztó nagy felelősség. És egyébként pedig vice versa, ugyanolyan értékűnek kell lenni mind a két alkotásnak. Tehát olyat is tapasztaltam már, hogy olvastam egy művet, ami nagyon jó volt irodalmi szempontból, és sajnáltam az írót, hogy miért pont azt az illusztrátort kapta, mert nem tudta úgy megfogalmazni azt a mondani valót, amit szerintem az író szeretett volna átadni.
A színészektől szokták kérdezni, hogy van-e kedvenc álomszerepük, amit még valaha el szeretnének játszani. Van-e olyan irodalmi mű vagy mese, amit Szegedi Katalin illusztrátor már régóta úgy elképzelt, hogy milyen szép rajzok találnának hozzá, vagy új művek születnek, új alkotók keresik meg?
Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy én már nagyon sok szép munkát kaptam, tehát nem akarok nagyon harácsolni továbbiakat, és most így váratlanul is ért a kérdés, hogy van-e nekem ilyen, hogy még mi az, amit mindenképpen szeretnék. És igaz, hogy ez már így kiment nekem a fejemből, de régebben nagyon benne volt a fejemben, hogy van szintén egy nagyon gyönyörű mese, amit még egész fiatal koromban olvastam, és azóta is rabul ejtett. Ez pedig Füst Milánnak a meséje, aminek az a címe, hogy Fidrilló és Kokilda. Azért ezt nem utasítanám vissza.
Szegedi Katalin magyarországi illusztrátorral Molnár Krisztina beszélgetett. Adásunk végén, kedves hallgatóink, Liszt Ferenc 5. magyar rapszódiáját sugározzuk Florián Mitreá zongora művész előadásában. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!